A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Énekeljük kezdénekül a 164. ének első két versét. A 164. ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelét. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét az Ézsaiás könyvének 55. részéből, az első verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. rész első versétől kezdve. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rejám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségbe. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Imi bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Imi nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyj el a gonosz az ő útját és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és ami Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, s oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, s termővé, gyümölcsözővé teszi azt, s magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöztök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, s a mező minden fája tapsol majd. A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtusz, és lesz ez az Úrnak dicsőségül, és örök jegyül, amely el nem törölteti. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lapozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek elénekelve a 337. ének első három versét. A 337-es ének így kezdődik, mennybéli felséges Isten. Imádkozzunk! Mennybéli felséges Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy a föld gyermekeit újból a te színed elé engedett. Istenünk, mi sokszor nem látjuk a te dicsőségedet. Sokszor a bűn, a kiábrándító gonoszság, az emberi gyarlóság, a pusztulás sokféle jele ötlik a mi szemünkbe. Meg is riadunk mi ezek miatt nem egyszer. Elég, hogyha részesei vagyunk egy igazságtalan eseménynek, hogyha valami vele tolakodik a mi életünkbe úgy, hogy hivatlanul érkezett, és valami kárt szenvedünk emiatt, Istenünk olyankor döbbenünk rá arra, hogy milyen sokszor távol esik az ember világa a te isteni világodtól, attól a tiszta és szentséges világtól, amiből te szeretnéd újra és újra áldásodat küldeni reján, tisztátalan szívű gyermekeidre. Mert látod, Urunk, hogy a te hatalmad és felemelő munkád nélkül semmi esélyünk nincs megtisztulni, megszabadulni a bűn szorításából, fölemeltetni abból a mélységből, amibe engedetlenségünk, gyarlóságunk nyomán kerültünk. Köszönjük hát neked, Urunk, hogy újra és újra kezdeményező szeretettel látogatsz meg minket, és köszönjük, hogy a te látogatásodnak mindig marad látható nyoma, és köszönjük, hogy ez életünkre nézve újra és újra pozitív hatást gyakorolhat, hogy ennek nyomán a bűntől elszakadjunk, közelebb kerüljünk a te szeretetet forrásához, terheinktől felszabadulva tudjon a mi szívünk gyönyörködni benned, örülni mindannak, amit te cselekszel ebben a világban és a mi életünkben. Istenünk, te tudod kimunkálni bennünk azt, hogy mi téged még jobban megismerjünk, úgy, ahogy az ének költője fogalmazta egykor. És mi azért jöttünk ma is ide, mert szeretnénk még közelebb kerülni hozzá. Szeretnénk ismét részesei lenni a kegyelem csodájának. Szeretnénk újból megfürödni a te szereteted tisztaságában. Szeretnénk újra szabadulni láncainktól, félelmeinktől, aggodalmainktól, lehúzó terhektől. Szeretnénk ismét megbékülni veled, egymással, önmagunkkal, helyzetünkkel. Szeretnénk újból veled együtt ünnepelni azt a csodát, hogy Jézus Krisztusban szabadulást adtál nekünk, és az új életnek lehetőségét. Köszönjük neked mindazt, amit kaptunk az elmúlt héten is tőled. Köszönjük neked őrző szeretetedet, hűségedet, a mindennapi kenyeret, a testvéri közösséget, az ige táplálékát, a lélek ajándékait. Köszönjük neked, hogy újból itt lehetünk, és találkozhatunk veled, és a te megváltott gyermekeiddel. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a megkezdett 337. éneknek a 4. versét. A 337. ének 4. verse így kezdődik: jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod. Hallgassuk meg Isten üzenetét, kedves testvérek, az Ézsaiás próféta könyvének az 55. részéből, az imént olvasott résznek első 7 verséből. Az Ézsaiás próféta 55. részéből az első 7 verset hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rejám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, s a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyj el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Eddig tart az alapján. Testvérek, Kolozsvár a Magyar Napok lázában ég. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé mindnyájan részesei voltunk már ilyen vagy olyan rendezvénynek, eseménynek. Olyan bőséges a kínálat, hogy szinte lehetetlenség válogatni közülük. Nagyon oda kell figyelni a sok-sok programra, azok pontjaira, hogy kiválogassa ki a maga ízlésének megfelelő, és részesüljön valamilyen különleges élményben e hatalmas, mondhatni így, vásári kínálatban. Bizonyára, akik fölsétáltak a központba, átsétáltak a Farkas utcán is, és ugye látták, hogy mennyiféle sátor, mennyiféle áru, mennyiféle kínálat. Kiki a maga szükséglete szerint, vagy óhaja szerint, vagy pénztárcájának képessége szerint vásárolgatott is egyik, másik, harmadik standról, vagy sátorból. Mintha egy nagy vásári forgatagnak a részesei lennénk, egy ilyen rendezvényen túl is az egész életünket tekintve. Tele van vásári kikiáltókkal ez a világ. A szellempiacán, a kultúrapiacán, az anyagi élet területén, a szórakoztatás hatalmas piacán, a média területén, tévé, internet, rádió, sajtó világa, mind-mind a maga portékáját kínálja. És mindegyik a vevőkre pályázik. Lám, mintha csak Isten maga is beállna a vásári kikiáltók sorába, mert Izsaiás proféciája úgy hangzik, mintha Isten is jönne és fölkínálná a maga portékáját. És mindenképpen meg szeretné nyerni az embernek a szívét, nem csak a zsebét elsősorban, nem is a zsebét, mert kérdezi Isten, miért adnátok pénzt azért, ami nem eledel, nem a pénzedre pályázik, hanem a többre. A nagyvásári standok árusai a pénzünkre pályáznak. Különnél különb, érdekesebb, vonzóbb, csomagolású árucikket sokasságával csalogatják a vevőt, vagy nepán az éhes embereket, ugye a Farkas utca folytatásában, ott az Egyetem utcában, a különböző incsiklandó ízek, falatok sokasságával csábítják az éheseket nyilván, hogy annak a sok-sok éhes embernek a zsebéből a pénz az ő asztalukra kerül. Egy bizonyos pontig nincs is ebben semmi baj. Csak hogy ha lereked a mindennapi ember a világ kínálatainál, és ezen túl nem lát, és nem veszi észre azt, amit Isten kínál, akkor szegény marad. Nyilván az éhes embernek jól fog egy sült, vagy valami egyéb. A szomjas embernek is jól fog egy pohár itóka, de tudjuk, hogy a lelkünk ezekkel nem elégül meg. Akkor sem tesz boldoggá minket egy-egy árucik, ha az nagyon érdekes csomagolásban kerül a kezünkbe, vagy a birtokunkba, akárha fizetünk érte. Lehet hasznos árucik, de nagyon hamar fölhasználjuk, föléjük, elfogy, és újra pótolnunk kell. Valaki úgy fogalmazott, hogy a világ nagy bőséges áru kínálatában háromféle dolog van. Az első a szükséges, a második a hasznos, és a harmadik a luxus áru. Mi a szükséges? Azt mondja Pál apostol, nyilván a jézusi tanítás jegyében, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele. Persze a mindennapi kenyérben, amit Jézus is tanít kérnünk a mi atyánkban, nem csak az étel és a ruha van benne, hanem a mindennapi testi élethez szükséges dolgok, nyilván egy hajlék, egy pihenőhely, de tudjuk, hogy mi azon túl sokkal többre vágyunk, és sokkal többet is birtokolunk. Mert hogy a szükséges dolgokon túl vannak hasznos dolgok is, amelyek talán nem feltétlenül szükségesek, de ha vannak, hasznosak. Ugye nem mindegy az, hogy még csak kézierővel, egy egyszerű kapával vagy ásóval dolgozza meg valaki a földet, ha meg lehet dolgozni gépi erővel is. Hasznos dolgok lehetnek jók, de adott léthelyzetben ezek nélkül is meg lehet élni. Amikor a hitükért bebörtönzött atyánk fiai szabadultak 1964-ben a romániai kommunista börtönökből, akkor a nagybátyám azt mondta, hogy tudjátok, sok mindent megtanultunk ott a börtön nagyon mostoha körülményei között, de a legfontosabb az, amit megtanultam, hogy milyen kevéssel beéri az ember. Egy rideg, hideg, sokszor teljesen fűtetlen, barátságtalan cella, annak egyetlen vaságya, egy lyukas pokróc rajta, és a napi egy-két csajka ételnek alig nevezhető valami. És túlélték. Milyen kevés kell az embernek. És mi a szükséges és a hasznos dolgokon túl a világ kínálatában, a luxus cikkeknél tartunk már. Ha a másiknak van, nekem is kell. Valószínűleg nem is szükséges, nem egyszer nem is hasznos, de ha túl sokat reklámozzák, és hogyha már egyre több embernek van ezekben a luxus cikkekben, akkor nekem is kell. Nem maradhatok le. Hányszor beszélek fiatal házasokkal, unszolva őket legalább a második gyermek vállalására, és nem egyszer olyan választ kapok, hogy hát a mai világban hát nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, egy második gyermeket. Mert sok pénz kell egy gyermek neveléséhez. Mert ugye, ahogy elindul az óvodába, vagy hát kisiskolás korában neki már mobiltelefont kell venni. És nem lehet akármit venni, mert az osztálytársak versengenek egymással, hogy kinek van luxusabb mobiltelefon. Nyári vakáció után dicsekszenek egymás között, hogy ki hol nyaralt. Ha nekünk csak arra jutott, hogy ide a közeli hegyekbe menjünk néhány napra, miközben a másik elment a Hawaii-ra. Luxus szigetre nyaralni, akkor már is baj van, mert lemarad. És ezért nagy kérdés az, hogy a keresztény ember milyen állást foglalja. Akkor, amikor a világ nagy kínálatában ilyen árudömping van. Nézzük csak meg alapigénkben, pontosabban miről beszél a próféta. És hogy kikről beszél a próféta. Mert ugye, amikor áruról beszélünk, vagy kínálatról beszélünk, akkor ott van egy árus, ott vannak vevők, nyilván ott van áru, akkor az is fontos kérdés, hogy az árunak, a kínálatnak mi az ára, mibe kerül az nekem, és ha birtokomba jut, akkor mi lesz annak a következménye? Milyen hasznomra válik egyáltalán? Isten azt mondja, hogy gyertek, mindnyájan, akik szomjóztok, gyertek, vegyetek, ingyen. És mindnyájan, akik éheztek, gyertek és egyetek. Isten az, aki fölkínálja, nem csak a testi létünkhöz szükséges dolgokat, hanem Isten az, aki fölkínálja a lelkünk számára nagyon fontos táplálékot. Itt vízről és kenyérről beszél. Nyilván a biológiai létünknek alapszükségletei is ugyanezek. Csak hogy lelki értelemben Isten valami nagyon minőségű dolgot kínál, amikor azt mondja nekünk, gyertek hozzám, és tőlem vegyetek lelki kenyeret és élő vizet. Nem véletlen az, hogy Jézus két ízben is megsokasította a kenyeret, és megelégítette a sokaságot, az éhes tömeget. De aztán tovább akarta őket vezetni a lelki kenyér témáját. És nem véletlen az, hogy amikor leült a Jákob kutyához éhesen, fáradtan, szomjasan, és jön a samári asszony vizet meríteni, vizet kér tőle. De a testi szomjúságot oltó víztől Jézus néhány mondaton keresztül már is eljut a lelki szomjúságra és annak kielégítésére. Mert látja, hogy egy olyan asszonyról van szó, aki férfitől férfiig jutva keresi lelke szomjúságának a csillapodását, és nem találja. És ezért mondja, hogy én adnék neked élő vizet. És a samári asszony ráhangolódik erre a lehetőségre. Uram, adjad nekem, hogy aztán ne jöjjek többet ide meríteni. Élő vizet. És mikor erre ráérez az asszony, és megkapja Jézustól, és betelik az ő üres lelke Jézus ajándékával, akkor beszalad a városba, és örömmel újságolja, gyertek, találkoztam valakivel. Vajon nem ezért az a próféta, akit mi is várunk, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Aki ismer engem, aki tud rólam, aki megállt értem, aki nem került el engem, akkor, amikor mindenki elkerül, és ezért ment, tudjuk, fényes nappal a legforróbb időben, déli időpontban a kutra, hogy ne találkozzon a sok megvető tekintetű és őt lebecsülő és lenéző emberre. És találkozik egy olyan valakivel, aki nem becsül le, nem nézi le, sőt, fölemeli őt, és új minőséget ajándék az az életének. Így hív minket is ma. Mindnyájunk, mert mi vagyunk azok a vevők, akik az élet nagy vásári piacán keressük azt, ami megelégíthet. Keressük azt, ami megelégíthet. Egyik amerikai magyar lelkipásztor püspök is volt egy időben, múlt században. Elmesélte, hogy a neves színész Paul Newman a szomszédságában lakott. Ismerték egymást, és nem egyszer beszélgettek. És ez a neves, dúsgazdag színész, ez a közismert ember egyszer azt mondta ennek az egyszerű, de nagyon mélyhitű és lélekben nagyon gazdag lelkipásztornak, hogy mindenem megvan, amit ez a világ adhatott nekem. De mégis belül valami hiányzik. Mindenem megvan, de mégis belül valami hiányzik. Vajon mi hiányzik? Azoknak, akiknek külső értelemben mindenük megvan. Hírnév is, dicsőség is, közismertség is. De belül valami hiányzik. Belül valami hiányzik. Tegnap a Magyar Napok keretének egyik programpontja az volt, hogy délután a Magyar Színházban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adott elő néhány művet, Kodály Liszt és Csajkovszki és Teltház előtt hallgattuk, és figyeltük, hogy a neves, közismert, világszinten elismert művész Vásári Tamás, hogy dirigálja a zenekar. 81 éves ez a művész. Több interjú készült vele az élete során. Már 5 éves korában csodagyereknek, csodagyerekként fedezték fel, 8 éves korában már nagy stílű Mozart versenyt nyert meg első díja, és rákérdezett a riporter, hogy hisze Istenben. Érdekes választ adott ez a neves karmester, és híres zongora művész is egy személyben. Jungra hivatkozott, a neves pszichológus tudósra, aki erre a kérdésre azt válaszolta, hogy fiatal koromban hittem Istenben. Most nem hiszek, hanem tudom. Érdekes ez a válasz, amit Jung adott, és amivel teljesen azonosult Vásári Tamás, ez a neves 81 éves művész. Fiatal koromban hittem Istenben, most nem hiszek, hanem tudom. Amikor a hit teljes felismerésé, a nagyszerűnek a tudásává válik, akkor rendíthetetlen a hit. Amikor érett lélekkel, akár érett fejjel az ember már többet tud annál, mint amikor fiatal hívvel talán fellobbant Isten iránt, és azt mondta, hogy hisz. Olyan jó lenne ilyen megelégedett lélekkel számot adni majd, mikor eljön az ideje ennek a számadásnak. Nem tudjuk, mikor jön el. Ezért mondja itt, hajtsátok ide füleiteket, gyertek hozzám, hallgassatok reján, hogy éljen lelketek. Hogy éljen lelketek. A lelkünket célozza meg Isten. A testünkről gondoskodik amúgy is. A föld terem szorgalmas munka nyomán Isten ad áldást. Nem igaz az, hogy ez a föld nem tudja eltartani az Isten által teremtett embert. Sokszor a szorgalom hiányzik, sokszor a szaktudás hiányzik, sokszor a föld által megtermelt javak helyes elosztása hiányzik, sokszor az önzés és egyéb emberi bűnök nem engedik, hogy mindenki jól lakjon. Isten a lelkünket célozza meg, és azt mondja, gyertek, hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek, hogy éljen a lelketek. Ott állunk Isten nagy kínálat előtt, és akkor tanakodunk. Úgy, mint egy vásárban az árusok standja előtt. Vegyem meg, ne vegyem meg. Ez egy döntést igényel. És ha eldöntöd, hogy megveszed, akkor benyúlsz a zsebedbe, kinyitod a pénztárcádat, és odaadod a pénzt. És nem sajnálod odaadni, ha egyszer komoly mérlegelés alapján eldöntötted, hogy igenis, az a cikk neked szükséges, vagy éppen hasznos, és ha megveszed, jól jársz vele. Ha egy érdekes szappan, mert ugye ma már ilyen bioszappanokat is árulnak, akkor tudod, hogy az, ha használod, a bőrödnek jót tesz. Vagy sok más egyéb cikkre lehetne itt gondolni, de mindenik megvétele előtt egy döntést kell hozni. És hány ember úgy van az isteni nagy kínálat előtt, hogy ott átsorog, mérlegel, és azt mondja, nem veszem meg. Pedig nem kell fizetned érte. Mert mi az ára, ugye? Ez is rögtön fölmerül. Mert attól is függ, hogy megvedd, vagy ne vedd meg. Mennyibe kerül? Ha túl sokat kérnek érte, akkor azt mondod, nem éri meg. Máshol ugyanezt megkapom olcsóbban. De amikor Isten kínálja az örök életvizét, a lélek kenyerét, a te békességednek a biztosítékát, amikor Isten kínálja a kiegyensúlyozott életet és az örök életet, akkor nem érlegelj sokáig, mert az árát nem te kell megfizest. Azt valaki már kifizet. Mibe kerül? Jézus életébe. Jézus vérébe. És ez már mindent elmond. Isten az, aki megfizette az árat. Neked csak igent kell mondanod. Neked csak részt kell venned abban a szövetségben, amit ő fölkínál neked. Azt mondja, gyertek hozzám, hajtsátok hozzám fületeket, hallgassatok reját. Ne csak engem, hanem hallgassatok reját. Tele van a világ szellempiaca sok-sok kínálattal. Szekták sokasága özönlötte el ugye itt a kommunista rendszer összeomlása után Kelet-Európát. És jön mindenik a maga tanításával. Mindenki azt állítja, hogy az övé a legjobb. Vagy meg tudjuk-e különböztetni az igazat a hamistól? A tisztát a szennyestől? Vajon rá tudunk-e állni Isten tiszta, őszinte, egyenes ajánlatára? Amiben nincs trükk és nincs hamisság, ahol nem fog senki becsapni. Mert Jézus mindig egyenesen és őszintén beszélt azoknak is, akik nagy lelkesedéssel jöttek, önkéntes alapon, hogy követik őt, elmondta, hogy mit jelent az ő követése. Hogy az égi madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Ilyen otthontalant akarsz te követni? És ha követni akarsz, akkor meg kell tagadni magadat. Énedet, önzésedet, és még a szeretteidet is egy helyen háttérbe kell szorítanod, mert az első akkor az enyém. És akkor átminősülnek kapcsolataid, de a te javadra. Mert ha Jézusé lesz az első az életedben, akkor jobban fogod szeretni a társadat, a gyermekedet, a munkatársadat, barátodat. És sokkal könnyebben el tudod fogadni a sokszor kibírhatatlan természetű embert is. Most ezt jelenti ez a kínálat, amit Isten a próféta által nem csak egykor Izraelnek szánt, hanem nekünk is, mai népének. Mert itt egy népről beszél. Egy népről. Olyan népről, amelyik keresi az Urat. Olyan népről, amelyiknek életében megdicsőül Isten. Egy olyan népről, amelyikről azt mondja a 33. Zsoltár, hogy boldog nép. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott magának. Van egy ilyen boldog nép ezen a világon. És ez már nem az Ószövetség Izrael népe. Az is lehet, annak soraiból is lehetnek megváltottai Krisztusnak. De minden nemzetből lehet. És ez a nagy ajándéka az isteni kegyelemnek, hogy még mi is e boldog néphez tartozhatunk. Akkor, az isteni kínálatot,
elfogadjuk.
Akkor, ha magunkhoz vesszük, magunkkal visszük, mint egy megvásárolt dolgot, és utána beépítjük az életünkbe. Hogy annak lássuk a hasznát. Mert csak akkor érdemes valamit megvenni, ha annak utána látjuk a hasznát. Csak azért, hogy forosodjon valahol a polcon, és hogy lomtárba kerüljön nem sokára, nem érdemes megvenni. Az a baj, hogy sokszor az isteni kínálatot is az ember a lomtárba utalja. Nem becsüli meg, nem építi be az életébe. És ezért sorvadozik a lélek, ezért törik össze az öröm, ezért hull szét sokszor, sok-sok emberi kapcsolat. Pedig Isten azt mondja, hogy ha keresitek az Urat, megtalálható. Ha hívjátok őt, akkor ő közel van, meghallgat. És bővölködik a megbocsátásban, ha a bűnös férfi elhagyja a gondolatait, ha a gonosz elhagyja az ő útját, és ha oda tér, oda fordul teljes szívével az Úrhoz. Ha közel megy ahhoz, aki számára az élet forrásává válik. Vajon, hogy reagálsz Istennek erre a drága ajánlatára? Ha felismered, hogy fontos neked mindaz, amit ő kínál, akkor nem fogsz elmenni közönösen az ő standja mellett, sőt megállsz, sőt komolyan mérlegelsz, egy életre, sőt örök életre szóló döntésre jutsz, és azt mondod, mint a samária asszony, Uram, add nekem ezt a vizet. Uram, add nekem az örök élet kenyerét. Uram, add nekem a lélek táplálékát. Hogy ne menjek el üres szívvel, és ne boldogtalankodjam tovább nélküled. Hanem én is ahhoz a boldog néphez tartozzam, akiből a 33. Zsoltár 12. verse beszél, amelyet Isten örökségül választott magának. Ha tudod, hogy ennek a szövetségnek a részese vagy Jézus vére árán, akkor e boldog nép tagjaként nem csak magad élete lesz boldog, hanem melletted másokat is boldogítani tudsz. Adja Isten, hogy ebben a szent szolgálatban tudjunk mi egymás javára élni. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Rád tekint már hitem megváltóm Istenem. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a te drága kínálatodat. Köszönjük, hogy kiugrik e világ kínálatainak a sorából az, amit te akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy lelkünk táplálásáról, jól tartásáról akarsz gondoskodni. Bocsáss meg, hogy sokszor könnyedén lebecsüljük mindazt, amit te kínálsz nekünk. Istenünk, úgy járunk, mint az, aki a kínált áru értékét nem ismeri, és ezért nem becsüli. Istenünk, nem luxuscikk az, amit te kínálsz nekünk, amit könnyedén félre tolhatunk, hanem olyan szükséges cikk, amitől függ életünk öröme, békessége, nyugalma, és függ a mi örök életünk is. Ezért köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus vére árán most már ingyen kínálod nekünk. És köszönjük, hogy az örök élet kenyere, a lélek tápláléka mindnyájunk számára boldogító, gazdagító hatással lehet. Könyörű rajtunk, hogy ne sokadozzunk, ne késlekedjünk a döntéssel, hanem kinyújtsuk kezünket, kinyissuk szívünket felé teljesen, és egész lényünkkel rá tudjunk bólintani a te ajánlatodra. Azt mondva, add nekem is azt, Uram, mint egykor a samáriai asszony. Köszönjük hálaadással, hogy eddig is tápláltál, hordoztál, köszönjük, hogy gondoskodtál lelkünkről, és hisszük, hogy újra és újra megtöröd nekünk az élet kenyerét, és szétosztod a te boldog népednek azért, hogy ebben a világban tanúskodjon a veled való szövetségnek a gazdag áldásairól. Istenünk, áld meg hétköznapi életünket, hadd tudjuk gondjaink terhét, bűneink terhét eléd hozni mindig, és a te vezetésedre hagyatkozni. Könyörülj a betegeken, a szenvedőkön, áld meg gyermekeinket, az újszülötteket, az ifjú házasokat. Köszönjük, hogy hordozol, és hűségedből nem engedsz ezután sem kiesni minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a nepáli misszió anyagi támogatása céljából. A Szabó házas pár járt már körünkben, sokan ismerik az ő munkájukat, és folyamatos támogatást igényel ez a kemény missziós terep, és mi is részesei szeretnénk lenni ennek a missziónak, ami anyagi támogatásunkkal. Testvérek, ha Isten élted minket, ma az egy hétre, augusztus 31-én megterítjük az új kenyéri urasztalát, ezért a ránk következő hét bűnbánati hét lesz, kedd este 7 órai kezdettel lesznek bűnbánati istentiszteleti alkalmak. Várjuk szeretettel a testvéreket, hogy megfelelő módon készüljünk ezen bűnbánati alkalmak által a hálaadó új kenyéri úrvacsorára. Jövő vasárnap ugyanakkor Sós Zsuzsána Timea gyakornok segédlelkész testvérünk kibúcsúzása is lesz gyülekezetünkből. Szeptember 1-től kinevezés nyert Székelyföldre, Székelyföldvárhely mellett egy gyülekezetbe, férje pedig Udvarhelyre fog kerülni, segédlelkészi beosztásba, vagy beosztott lelkészi szolgálatba, és ugyanakkor be fog köszönteni az új segédlelkészünk Mezei Sándor, most frissen végzett teológus testvérünk, és ő fogja átvenni a stafétát Só Zsuzsána Timeától. És hát eljött az ide annak, hogy ki fog búcsúzni tőlünk jövő vasárnap, Marton Erzsébet testvérünk is, aki most már végleg nyugdíjba vonul, szeptember 1-i hatállyal, és hát Isten áldását fogjuk kérni további szolgálatukra, életükre, munkájukra, mindazoknak, akik velünk töltöttek rövidebb vagy hosszabb időt, és együtt dolgozhattunk Isten szőlőskertjében ebben a gyülekezetben. Megjött az Éjféli kiáltás című folyóirat, az augusztusi szám, akik megrendelték, hátul az asztalon átvehetik. Most pedig keresztelés lesz, testvéreim. Kis Martonosi Danilo és Mihályla gyermekét kereszteljük, akit úgy hívnak, hogy Luca Daniel. Kereszteléshez készülve énekeljük a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy népünk, ím leborulva, esedezve kérünk. Imádkozzunk, hágyasszony előben. A kisgyermek életének megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. A numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Írva található ez a Máté evangéliumában, a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus, így szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vizsrácián Krisztus, hagyasztászkul tön parunka domnói nostru, referitarela szüntul botez, cum este scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Iisus s-a apropiat de ei, adică de ucenici, și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Să dictați zilele. Pogloane. Kedves keresztülő, kedves gyülekezet, amint sokszor hallottuk már, újra ismételni kényszerülünk, hogy a keresztség nem emberi találmány. Jézus parancsa szerint kereszteljük mi meg mindazokat, akiket ajándékba adott nekünk, akiket élettel áldott meg. Most is, amikor ezt a kisfiút megkereszteljük, akkor Jézus parancsának teszünk eleget. Nem tudom, mennyire volt tudatos a névválasztás a szülők részéről, hogy ezt a kisfiút két bibliai névvel ajándékozták meg, Lukács és Dániel, ugye? Újszövetségi és ószövetségi két fontos személyiségnek a neve ez. Dánielről tudjuk, hogy idegen földön, Babilonban zsidó ifjuként állt helyt egy olyan bálványimádó közegben, ahol az egyigaz Istent imádták társaival együtt, és ezért a legnagyobb áldozatra, akár az életük föláldozására is készek voltak. Lukásról tudjuk, hogy egyik a négy evangélista közül, aki nem csak az evangéliumot írta meg, hanem az apostolok cselekedeteit is, Pál apostolt is elkísérte missziói útjaira, orvos volt egyben, és Jézus Krisztus életének eseményei után jár, hogy aprólékosan rögzítve azt továbbítsa nekünk. Két olyan kiemelkedő személyisége a Szentírásnak, akik az Isten szolgálatában hatalmasat alkottak. Nem emberi erőből, hanem Isten ereje által. Mi hiszük azt, hogyha komolyan veszik a szülők és keresztszülők a Jézus parancsát, hogy tanítsák ezt a kisgyermeket is, megtartani mindazt, amit Jézus parancsolt nekik, akkor e kisgyermek úgy tud majd felnövekedni, hogy az ő életében is megmutatkozzon Isten ereje és hatalma,
hogy majd legyen képes ő is nemet mondani a bűnre, a pogányságra, az Isten nélküliségre, és legyen képes igent mondani a Jézus követésére. Mi ebben szeretnénk, mint egy megelőlegezni őt a keresztség ajándékával, Jézus parancsa szerint, tudva azt, hogy a keresztség nem más, mint a vele kötött szövetségnek a külső jegye. És mi hiszik, hogy ha ennek a keresztvíznek a nyoma nem is sokáig lesz látható rajta, de annál inkább láthatóvá válhat, majd felnövekvő életében a Jézushoz tartozás szövetsége, mert e nélkül nincs mennyei gazdánk, és a Krisztus szövetségén kívül nincs igazi életünk. Tehát mi, ahhoz itt porunká Domnul Iisus Hristos, privind botezul. Am pornit de la numele acestui băiețel, Luca și Daniel. Amândouă sunt nume biblice. Luca este unul din patru evangheliști. Daniel este un tânăr evreu care a fost deportat din Israel în Babilon și acolo era forțat să se aplece în fața unui idol și nu a făcut. Fiindcă el s-a ținut de unicul și singurul Dumnezeu. El avea această putere spirituală sufletească ca să reziste păgânismului și să rămână până la sfârșitul vieții lângă Dumnezeul cel viu și unic. Noi dorim ca acest băiețel să fie crescut în această credință biblică, unde noi avem o posibilitate, așa cum și el are, să fie părtaș al legământului sfânt cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Fiindcă botezul este un act simbolic. Apa botezului simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos. Noi așa am învățat din Scriptură, din învățământul apostolic, că așa cum apa spală murdăria corpului, trupului, așa spală, în mod simbolic, sângele Domnului Iisus Hristos toate păcatele noastre. Și fiecare om și acest copilaș are nevoie de această sânge, de acest legământ sfânt prin Iisus Hristos cu Dumnezeu. Și noi dorim ca prin acest act al botezului el să fie un părtaș al acestui legământ sfânt și voi, părinții și nașii, sunteți răspunzători pentru educarea în credință a acestui copilaș și în această educație noi cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru voi. Most, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, a szülőknek és keresztülőknek két kérdést fogok föltenni, melyekre feleltek meg hallható. Szóval, dragi mei, înainte ca pe baza poruncii lui Iisus Hristos aș celebra botezul, vă pun două întrebări la care vă rog să-mi răspundeți cu voce tare. Ai înțeles în fața botezului. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény, a Nyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Deci doriți ca acest băiețel prin Sfântul Botez să fie primit în împărtășirea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în Sfânta Biserică. Doriți acest lucru. Da. Promiteți ca acest băiețel să fie educat în așa fel încât să-și mărturisească credința creștină în comunitatea creștinilor cu ocazia confirmării. Promiteți acest lucru. Da. Most pedig gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, Sponem Crezul nostro apostolic.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami korunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen.